köszönöm a lehetőséget. Én a Hunyadi Ferenc bátori eposzának egy jelenetével érkeztem, és ez a Monty Pythonos címlap, ez a jelenet egyik jelenetért villantja fel, amelyben a herkulesi válasz útján az ifjú bátorinak meséli el a megszemélyesített virtus istenasszony, hogyan táplálta tejével már a csecsemő Istvánt is. Most virtus azért nem szakállas itt, ahogy a címben ígértem, mert végül nem találtam azt a részt, vagy félreolvastam, és hát már beleképzeltem mindent, Vénusz bárbát, tehát ugye a szakállas Vénuszt, de nem találom, tehát szőrösnek szőrös, csak nem így, hanem így valahogy. Tehát ahogy a Petki János írja, hogy borzos, borzos a homloka, de ugye attól, hogy nincs szakálla a virtusnak, azért egy meglehetősen férfias teremtésről van szó, így ábrázatra és járása is. Ugye ezt tükrözi egyébként a hagyományos etimológiája is a virtus szónak, a vir férfi szóból. Talán már Szevillai Izidornál is olvasható. És szakál nincs, de mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy csók az lesz. Több is, úgy, ahogy ígértem. Ezt a jelenetet egy 2793 soros Epiliumban találjuk, amit egy bátori István dicsőítő, tulajdonképpen propaganda gyűjteménybe adták ki Velencében, és kiadtak mellé olasz nyelven is ugyanekkor 1583-ban. Az egyikben csak olasz nyelvű versek találhatók, a másikban pedig latin nyelvűek. Ugye itt láthatók a latin szerzők, és a Hunyadit, és egy litván, és egy teljesen ismeretlen, sehol nem találtam lotharingiai szerzőt leszámítva, mindegyik olasz. Viszont ebből a listából kifelejtették szerencsétlen Laskai Csókás Pétert. Ugye igaz, hogy csak 4 sor, de hát az, ami jár, az jár. Úgyhogy ezt akkor most be is idéztem. Szóval ennek a tekintélyes méretű bátori eposznak nincs címe. Tehát most lehet, hogy kifelejtődött, vagy a nyomtatás során elfelejtették. Minden esetre 4 fejezetre oszlik, ezeknek van címük. Egy rövid invokáció, ott a méretarányosan próbáltam ábrázolni, aztán a bátori születését, gyerekkorát és a királyságát taglaló részekre osztható, és a válaszút jelenet, amit most érinteni szeretnék, az a gyerekkor fejezetben olvasható. Most a királyságról szóló fejezet, egyben a nagy epikus csatáknak a leírása is, ugye nincs eposz csaták nélkül, hát ilyen sorsfordító, mint a Kerelő Szent Pál, a Danzig ostroma és a Livoniai háború 3 sikeres hadjárata. Itt is látszik az arányokon, hogy mit tart fontosnak a Hunyadi ebben a propaganda szövegben. Melyik az, amit fontosabbnak tart ezen háborúk közül. És a herkulesi válaszút toposz jelenete az ifjúkor fejezetében tűnik fel. Itt is látszik az arány. Ez kb. 352-360 sor. Ez egy meglehetős méretű feldolgozás. A magyar irodalom történetben nem is ismerünk ilyet, a Petki János az hosszabb, de mindegy, ő sokkal jobban ragaszkodik már amennyire az eredetihez. Na most a Hunyadi itt a kicseposz mitológiai apparátusának a nemi kvótáját az sikeresen túlteljesíti. Ugye a földi sík történésében kizárólag istennők avatkoznak be, olyannyira, hogy még Mars is átadja a harci lovának a gyeplőjét virtus kezébe, amikor kilép a történetből, közben egyébként unatkozik, tehát unja ezt az egész történetet Mars, így ezt az egész eposzt, és akkor lesz egy pont, ahol átadja a virtusnak ennek az intézését, és ő elmegy a perzsákkal a törököt aprítani keletre. Úgyhogy el is tűnik a történetből viszonylag az elején. Szóval itt van a 6 legfontosabb szereplőnk, ez virtus az egyik, aztán Voluptas lenne, a gyönyör istennője, a fáma, a hír és hírnév istennője, Klejó, a történetírás muzsája, szóval a Magyarországnak a megszemélyesített alakja többször előkerül, és Erdély lenne így a 6. ilyen istennő, vagy ilyen szimbolikus nőalak. Most ezeket félreteszem, és erről az esernyős néniről szeretnék beszélni. Ez a Sebastian Brandt jegyzet, vagy ilyen metszeteiben több kiadás van, mindenhol így szerepel. Azért választottam ezt, mert ebből is látszik, hogy azért a bátorinak, tehát ez egy elismerésre méltó választás, tehát ugye ezzel is a személyiségének a nagyságát ez is jelzi. Ugye és különösen úgy, hogy neki nem álmában kellett választania, mint Scipiónak a Silius Italicus műben. Tehát hanem tényleg szembe jön vele frontálisan ez a két istennő, vagy hát nem így, de mindegy, és talán Gyulafehérváron, és az tényleg az egyik kicsit, nem tudom, izzadságszagúan, büdösen daróc ruhában, így föl van neki tűrve mindkét ingúja, így, nem tudom, könyökig, és hát és akkor a másik az meg ilyen parfümtől illatozóan frissen. Szóval Bátor így is volt annyira erős, hogy ezt a, ugye a nehezebb, azt a döcskösebb utat válaszza végül. Szóval nagyon röviden az eposz, vagy a, bocsánat, a toposzról, tényleg csak átfutom, ez az ős jelenet, a Xenofón memorabiliából ismerjük, és, de ő is idézi Prodikoszt, szofista filozófust, ezzel a történettel. Itt a voluptást még nem, itt még nem úgy hívják, hanem a boldogság és a hitványság név keveredik ebben a leírásban. Most Cicero a következő, aki ezt a jelenetet lefordítja, vagy összefoglalja, és ő voluptász virtusként szerepel nála, és aztán ez hagyományozódik majd tovább, végig. És hát aztán legfontosabb persze a Silius Italicus lenne, aki több feldolgozása is van. Nála jelenik meg először, vagy jelennek meg először ezek a kísérők. Tehát mindegyiknek megvannak a kísérőjének a két. Tehát ilyen udvartartást képzeljünk el. És akkor ugyanakkor, körülbelül időben ugyanekkor, ezt meg kell, hogy említsem, ez a Dion Chrysostomosnak van egy államelméleti allegóriája, ahol Hermész vezeti Herkulest, és akkor kell választani itt a Basileia a királynő, és hát a Tyrannida, Tyrannő között. És itt is vannak ilyen allegórikus figurák, akik kísérő szerepben vannak, ezeket mind meg tudnánk feleltetni a Virtusnak és a Voluptasnak. Aztán jön a Petrarca. A Petrarca az azért fontos ebben a toposz hagyományban, mert hát egyrészt van egy ilyen ezer éves szunnyadás, és ő visszahozza, felfedezi, egyrészt visszaemeli a toposzt, másrészt pedig a pütagoraszi Y-nal, ugye ott is egy ilyen életútválasztás van, azzal összegyúrja. És azért érdekes ez szerintem, mert bármint így a Hunyadi szempontjából, mert én nem találtam máshol csak tehát a Petrarcánál van a bivium szó ezzel kapcsolatban is a Hunyadinál, és én nem találtam a 16. században máshol, most ez nem azt jelenti, hogy nincs, én nem találtam, később már lesz, később előfordul. Tehát úgy, és ugye engem a Bartók István kis ördög egyáltalán nem zaklatott, vagy nem vettem észre, úgyhogy szerintem a Petrarcának ehhez van valami köze itt a Hunyadi szövegben. De most a Hunyadi itt a Herkules a toposz, vagy a Herkules toposz bevezető jelenet, vagy ez a bevonulás is nagyon érzékletes, ez egy ilyen színpadi jelenetnek hat. Ugye Virtus, mint egy hadvezér vezeti a sereget, úgy képzeljük, hogy egy kicsit lebeg a föld fölött, vagy így jön be, és körülötte vannak a szűz kísérői, ilyen testőrök, katonák, akiknek kardlóg az oldalán, és hát egy ilyen zsandárkszerű figurák, nővéreknek hívja őket. Hát ugye nekem a Kaddafi testőrsége jutott az eszembe, tehát ilyen zárt harci alakzatban érkeznek, és úgy, pont így, ahogy látszik, tehát van egy jobb szárny, bal szárny, van egy előrs és egy hátvéd, és ilyen nagyon határozottan érkeznek meg a jelenetünkbe. Na ezzel ellentétben Voluptas viszont ugye hintón érkezik, párnák közé el van feküdve, kereveten, és tulajdonképpen mondanám, hogy fedetlen keblekkel, de az történik, hogy ahogy jön, így úgy kezdi el magáról ledobni a ruháját, és akkor a bakon libidó ül, ugye ő fogja a lovakat, ő vezeti. Na most szerintem ez sem véletlen, ez valószínűleg a Plátonnak a fogadhasonlatára utal, vagy azt idézi fel, hogy itt a libidó átveszi az irányítást, ez az alsó lélekrész. Ölében alszik Bacchus, és az egyik oldalon az édes álom, és a másik oldalon éberen ott ül a bujaság. És van aki körülöttük, vannak ilyen szertelen figurák, ezek a Voluptas szolgáló leányai, akik ilyen rendezetlenül tolonganak, tehát tényleg nincsenek alakzatban, mint a Virtusnál, hanem inkább egy ilyen csürhe benyomását keltik, ahogy ott zsizsegnek. Szóval így begördülnek ezek a szereplők, és az történik, hogy tulajdonképpen el akarják csábítani. Ezt szerintem ez a jó szó, el akarják csábítani a Bátorit, de közben mindkettő ilyen életvezetési tanácsadóként is fellép, tehát ilyen, nem tudom, ilyen kócsokként, és elmondják, hogy hogyan kéne élni, tehát elmagyarázzák mindenki a maga verzióját az életről. Az általam ismert mindegyik jelenettől eltér ez a Hunyadi leírás, nagyon szabadon kezeli, most ez nem azt jelenti, hogy minden jelenetet ismerek, de amit ismerek, és szerintem lehet, még az is lehet, hogy emögött nem is szöveget kell keresni feltétlenül, hanem lehet, hogy valami ikonográfiai forrás van, mint ahogy a Sebastian Brandt metszetek esetében. vagy majd mutatok egy másikat, egy Dürer metszetet is. Szóval ami a legfontosabb különbség, hogy ez a hunyadi jelent, ez kimondottan erotikus. Ez ugye voluptas eleve, hát mondjuk, nem jó szó, hogy mellett villan, de hogy tehát ahogy érkezik, így kibontja magát, ezt a retorikai érveit, ilyen biztos, ami biztos alapon igyekszik így meggyőzőbbé tenni, idézném. Vénuszi hajlatai megoldja a ruhát, na és akkor itt ez a szó, amit hát most kiereszti, kidobja, kitárja, feltárja, kinyomja, nem tudom, a melleit, passa papillas. És kacsingatva, ez is fontos, hívja csókra a bátorit, miközben ott fekszik. Hát a pár sorral lejjebb, még mindig itt az elején megtaláljuk, idézem, gyere már közelebb. Ja bocsánat, hol van? Itt van? Ja, ott van. Gyere már közelebb, és először is szokj hozzá a táncokhoz ölünkben. Engem a mesztelen Vénusz és a gráciák vesznek körül. Most a másik nagy különbség az összes általam ismert szöveghez képest, hogy ez a topless voluptas, ez filozofál. Tehát azzal kezd rögtön, egy ilyen filozófiai érvel indít, és ugye azzal a 16. századra már ilyen közhelyen nemesült Hérakleitoszi, empedokleszi elmélettel, amely a szeretet és viszály duális principiumát teszi meg ősoknak. Tehát voluptas egyesíti az elemeket, az élőlényeket és az anyagi világot létrehozva, sok-sok fajnak is életet ad. Ezt úgy mondják, hogy a biodiverzitásért a felelős, és állandóan, tehát tulajdonképpen senki nincs biztonságban. Tehát arról beszél, hogy itt mindenki mindenkire így rámegy. Tehát így az állatok, meg a növények, és akkor ebből, növények nem, de hogy mindenféle élőlények, és akkor ebből mindenféle fajok születnek. Tehát ő tartja fenn az egyesülés és szaporodás vágyával az egész világot. És, jegyzi meg, a sor végén ugye maga a kis bátor is ennek köszönheti a létezését. Teszi hozzá. De még az érzékszerveken keresztüli érzékeket is neki köszönhetjük. Élni kell ezekkel mind, mert elragadja az öregség, és nem sokára, mondja, fabula leszünk a nép száján, holt lelkek, árnyak. Ugye mese leszünk, fikció, mintha az életünket is csupán költötték volna. Ugye ezzel is virtusnak szúr oda egyet, ugye mit érünk a halálunk után megénekelt hírnevünkkel, nem vagyunk már semmik, testetlen fabulák vagyunk. Ráadásul a felbontó és széthúzó viszályt is a virtus nyakába varja. Ugye miatta van minden háború, állítja, viszont azért a virtushoz tartozó hadi sikerek egy részét azért elveszi tőle voluptas, mert szerinte alapvetően még a hadvezérek is neki, a gyönyörnek engedelmeskednek. És akkor itt egy mitológiai történelmi tabló ezekből fel is sorol. Aztán folytatja. A sok nyomorultnak, mizeri, akiket virtus mindenféle hiú dicsőség ígéretével csalt a háborúba, és fiatalon meghaltak, nem lett volna jobb, kérdi, ha vele, vagyis puha vénuszi játékokkal töltik idejüket? Virtus a háború, voluptas a béke. Aki őt követi, hosszú életet él, de rövidet, aki a virtust. Vele játék, még virtussal fáradtságos munka jár. Nyugalmat kínál ő, még virtus vég nélküli zűrzavart és konfliktust támaszt. Erre megint egy ilyen mitológiai történelmi sereg szemlét tart. Mennyi ifjú hőst küldött a halálba virtus? És akkor ezt a magyar hősökkel és eseményekkel is kiegészíti, a Várnai csatával, Ulászlóval, Zrínyi Miklóssal, Losonczi István, temesvári kapitánnyal. Aztán megadja a végső döfést is virtusnak. Szerinte valójában virtusnak az erejét is ő, vagyis a gyönyör adja, vis ego virtutis, így hát végső soron az erényeket is az élvezet mozgatja. Tehát, hogy az erény gyakorlása is egyfajta élvezettel jár, ő ezt állítja, a voluptas. És akkor erre megint hoz fel mitológiai, meg történelmi példákat. A férfias maskula virtus alig bírja tűrtőztetni magát, ez lenne az a Dürer kép. Elönti a düh, elvörösödik, egyik a kardjának a markolatán van már a keze, és le akar sújtani, vagy legalábbis így összeverni ezt a pajkos petulans voluptast. De aztán erőt vesz magán, végül, és inkább beszédbe fog ő is. Most még voluptas bátori érzékeire és értelmére, fura mód, értelmére kíván hatni, virtus inkább az érzelmeire. Nem filozofál, helyette rögtön a csecsemő bátorit tápláló virtus tejéről nosztalgiázik, majd tőle is egy terjedelmes történelmi mitológiai áttekintést kapunk. Visszafordítja voluptas vágyait, nem is miatta, hanem pont, hogy voluptas miatt vannak a konfliktusok. Hiszen a szerelmi szenvedélyektől egyetlen család sincs biztonságban. Ugye, Trójával is mi történt, emlegeti fel. Aztán mondja, hát ott van a szifilisz is, meg mindenféle kórság, sőt, Voluptász tehet arról is, hogy némelyek saját nemükre fordulnak rá, így rontja meg bűnnel a még zsenge férfiakat, és az alvilág is tele van Voluptász ezen áldozataival. Azt is megemlíti, hogy a magyar történelem romlása is Voluptásznak köszönhető, ahogy végül a mohácsi vész is. Idézem, míg Szüleimán egyszerre trombitálja össze délről és keletről hatalmas seregét, addig a tunya fejedelem puhány katonáival a kupákat üritgeti. Ugye meg is lesz az eredménye, és a dőzsülő királyt mocskos hullámok nyelik el. De vannak rendes magyar hősök is, akiket nem puhított meg Voluptász, például is ebben a sorrendben felsorolja őket. Álmos, Árpád, Taksony, Első Béla, Szent László, Bátori apja, szintén István, Mátyás király, Turi György, Dobó István és Kinizsi Pál. Virtus megveti a szerelmes enyelgéseket, mert elpuhultá és lustává tesz. Ehelyett Bátorinak háborukat és dicsőséget ígér, harcra buzdítja, megint idézem, ha meghallja Mars kürtjét, ő legyen az első, aki megjelenik fegyverben. Hogy ez a rész, ezután is nagyon tetszik, nem volt rá időm, itt mint egy ilyen szunce összefoglalja a háború művészetét, de csak pár sorban. Hogy mit kell csinálni, ha erősebb az ellenség, mit kell csinálni, ha gyengébb, hogyan kell sáncokat ásni, meg állítani. És jön a poén, szerintem poén a jelenet végén, ami ezt a válaszút toposzt be is keretezi, idézem, a boldog istennő a bájos gyermek öleléseinek adta magát, és csókok után eltűnt a légben. Ugye mi történik itt? A jelenet elején Voluptász az, aki csókjaival hívogatja magához Bátorit, de végül hoppon maradt, és a férfias Virtus lesz az, aki learatja majd ezeket a csókokat. Ugye ez Virtus első csókja a történetben, és végülis a Bátorinak a helyes választását pecsételi le, mint egy szerződést ebben a kvázi erotikus jelenetben. Aztán a férfias Virtus még kétszer rohanja le, mondjuk úgy szájjal a Bátorit. Az egyik az a Kerelőszentpáli csata vesztesnek tűnő forgatagába érkezik meg, és Bátori karjaiba rohanva, csókjaival isteni erőt lehel belé, tehát így belefújja. Tehát így nem puszik ezek, hanem belefújja. Ugye itt a Deus Ex Machinát ilyen csókkal pecsíteli meg, és tulajdonképpen itt találja magát először Bátori éles helyzetben, tehát így a felnőtt életében, és akkor ez lesz az, amivel mondjuk nem tudom, ezt a csókkártyát leívja, hogy megfordítja a Virtussal a csatát, és győzelmet arat. És aztán harmadik csók, ját Bátori a halálos ágyán kapja, az Apoteózis című elögiában, amely sok szempontból a kiseposz folytatásának és lezárásának is tekinthető. Ez a csók a halált pecsételi le, idézem. Az elemésztő halál még nem láncolta tagjait az örök éjszakába, és még nem törölte le arcáról a szent méltóságot, mármint Bátorinak. Rávetette magát, Virtus, és csókokkal keresve az életet, a szájából gyűjtötte a szeretet lelkét. Ugye azért ez egy kemény jelenet. Ugye itt több, mint csók, rá van tapadva a szájára a Bátorinak. Bátori haldoklik, így állna lecsuklik háromszor vagy négyszer a feje, tehát akkor már nem is él. Épp száll ki belőle a lélek itt ebben a jelenetben, és hát így letüdőzi Virtus. És tényleg az, amit a Kerelőszentpálon így belefújt, hát azt most így Bátoristól együtt azt így visszaveszi, magához veszi ezt a lelket. Szóval ez az a három csók, amelyel a maszkulin Virtus kijelöli, és így szájával le is pecsételi Bátori István egész felnőtt életét, és szőrt, azt végül meg borostát nem találtam az arcán, de hát szóval határozottan kimerem jelenteni, hogy ezek férfias, kemény csókok voltak. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.